Szent Lélek mindennapjainkban. Farkas Mária kornaggyal Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Szentlélek mindennapi életünkben a pünköst kapcsán mai beszélgető partnerem többek között, mert hogy több riport is készül ebben a témában, Farkas Mária, Farkas Mari, és Marinak fogom szólítani, mert nagyon régen ismerjük egymást. Farkas Mária kornagy, ez a hivatalos megszólítás, egyébként pedig Isten hozott a stúdióba, kedves Mari.
Nagyon nagy szeretettel jöttem, kedves Éva, örömmel jöttem.
Szentlélek mindennapjainkban, és veled kapcsolatosan találtam egy Prohászka idézetet. Nem síró szemek, hanem mosolygó lelkek hozzák a legnagyszerűbb áldozatokat. És ezt azért mondom, mert neked nem csak a szemed, szerintem a lelked is mosolyog, mert én még nem tudtam veled úgy beszélgetni, hogy valami derű és vidámság ne lett volna az életedben.
De kedves vagy, köszönöm szépen.
De jól érzékelem, hogy téged a zene, az ének átsegít?
Igen, igen. Ugyanakkor az is biztos, valami kis unokahúgnak a gyermekét láttam egyszer. Annyira pici volt, hogy vagy azt mondjuk, hogy semmi más oka nem volt még, mint hogy mosolyogjon, vagy pedig, hogy semmi oka nem volt még rá, hogy mosolyogjon. Annyira drága volt, mert az emberi kapcsolat teremtésnek abban az egész zsenge korában volt, és ő mindig mosolygott. Mindig úgy mondtuk, hogy biztos azt gondolja magában, hogy biztos, ami biztos, én mosolygok, abból még baj nem. Lehet, hogy én is így vagyok.
Szentlélek mindennapjainkban, illetve hát most ilyen esetben a te minden
édes Éva, ugye 2 hétig tart a riport folyamatosan.
Hát, majd kivesszük belőle. Ilyen kis bonszájt csinálunk belőle.
Mert mikor elgondolkoztam a Szentlélek Úristen bőséges gazdagságának, akkor mondtam, édes jó Istenem, van rád egy fél óránk? Azt mondta, ne izgulj, jó lesz.
Lényeg, hogy megemlékezzünk róla így
persze,
a pünkösdi persze, napokban.
Hát ez nagyon-nagyon fontos.
Hol kezdjük?
Ott, hogy Isten a szeretet. Ez egy biztos fogadzó pont, és mivel a Isten Szent Háromság, azért rögtön mondhatjuk, hogy a Szentlélek pedig az Isten szeretetének a lelke, a kiáradása, a tüze, a levegő, minden betölt. Tényleg olyan, mint a levegő. És adná Isten, hogy beengedjük a szívünkbe, hogy egészen betöltsön minket. Mert ha egészen betöltene minket, ő, mint ajándék, ugye pünköskor szokták mondani, hogy 7 ajándék Istene, de azt csak megneveznek 7 különböző vetületét, de hát ő maga az Isten szeretetének az ajándéka, akkor tudna gyümölcsöt hozni bennünk. És itt mindjárt a saját szavamba vágva elmondom, ez olyan szép, mert az ajándékokat, bölcsesség, értelmi, jó tanács, ezeket szokták emlegetni, de hogy a Szentléleknek a gyümölcsei, tehát ha befogadom egészen, akkor milyen leszek? Megmondom, akkor mi árad belőlem. Szeretet, öröm, békesség, türelem, béketűrés, jóság, kedvesség, szelídség, hűség, szerénység, önmegtartóztatás, tisztaság.
Akkor most én meg a te szavadba vágok, mert ugye azt mondtad, hogy ha engednénk, ha kinyitnánk minden kaput, csupa jó dolog történne velünk, vajon miért nem nyitjuk meg a szívünket teljes egészében?
Ó, Istenem, egy okos ember azt mondta, hogy a korunk embere sokkal inkább tudatlan, mint hitetlen. Aztán egy másik helyen azért azt olvastam, hogy nagyon sokszor pedig hitetlenségnek álcázza a tudatlanságát, mert szégyeli a tudatlanságát. Szóval tényleg úgy van, hogy a hit hallásból ered, és amikor Jézus mennybe menet előtt még egyszer rábízza az apostolokra, hogy menjenek a föld végső határáig, és hirdessék az evangéliumot. Ez nem egyfajta olyan küldetés, ami rosszul esne valakinek, vagy nehezére esne az apostoloknak, mert azt kell mondjam, hogyha tele van a szívünk Isten szeretetével, akkor túlcsordul. Tudod, ez a nagyon híres, sokszor emlegetett mondása volt a Danes bíborosnak, amikor itt városmisszió volt Budapesten, és egy kerekasztal beszélgetésben megkérdezték, hogy mondja már meg végre, hogy mi az a misszió. És akkor ő mondta azt, amire persze én is rájöttem, de hát őt kérdezték akkor, hogy a misszió a szív túlcsordulása. Tehát amivel a szívem tele van, az túlcsordul, és eléri a másik embert. Ha az Isten szeretetével van tele, akkor az csordul túl rajta. Igen ám, de hogyha nem hallják az emberek, hogy a jó Isten a szeretet, nem hallják, hogy szeretetből teremtette őket, örök boldogságra, és fogja boldogítani őket, nem fogja odaadni az ördögnek semmiképpen, mindenképpen kimódolja, hogy magához vegye az örök boldogságba. Ha ezt nem tudja valaki, akkor nem olyan könnyen érzi azt, hogy az ő szívében szabadon áramlik a Szentlélek.
Azt mondtad, hogy hitetlenség, tudatlanság. Hát én inkább a hitetlenséget érzem ebben.
Igen, de a hitetlenségnek az alapja nyilván egy rettentő nagy tudatlanság. Nem tudom még, nem egészen érzékelem, hogy a jelenlegi hát kötelező hittan vagy etika oktatásban mennyire fognak a gyerekek gyökeret verni valamiképpen az Isten ismeretében, de legalább később lenne rá hivatkozási alapjuk, hogy mit akarnak megtagadni vagy elfogadni. De egy hatalmas generáció itt a hátunk mögött egyáltalán nem tanult semmit. Tudod, olyankor derül ki leginkább, hogy mennyire rá vannak az emberek szorulva arra, hogy az Isten szeretetéről meséljünk nekik, amikor betegek, de tényleg halál közeli környékén van már az életük, és elmegyek, és olyan embereknek, akikről tudom, hogy van bennük egyfajta szorongás, hogy mi lesz most ő vele, és meg lehet neki mondani, hogy a jó Isten meg fogja ölelni. Én merek beszélni a halálról, tudod, nem szoktam azt mondani, hogy jó, majd meggyógyulsz, mert nem arra van szüksége olyankor, hanem arra, hogy valaki kedvet adjon neki az örök élethez. És akkor olyan jól esik neki mondanom, hogy a jó Isten nagyon-nagyon szeret téged, és mondom, két esélyes most vagy, meggyógyulsz, annak mindjárt örülünk majd. Ha meg mégiscsak átmész a túlpartra, ott a jóisten vár is egy nagy ölelést ad. És akkor innentől kezdődik az értékes és jó beszélgetés, hogy de hát én nem hiszek Istenben. Olyan jól esik neki megmondani, hogy az nem baj. Mert a jóisten szeret téged mégis. Tehát én nem szeretem, az nem baj, ő szeret téged. Tehát, hogy érezze már meg, hogy a mi nyomorult kis véges emberi tudásunk és érzésünk fölött ott van egy mindenható, csodálatos, mindent betöltő szeretet, és majd azt fogja őt beölelni. És akkor néznek, hogy gondolod? És minden alkalommal elhangzik, amikor elköszönök tőlük, hogy gyere és mondd még nekem ezt.
Ez a missziód? Az előbb említettük a missziót, hogy tulajdonképpen az a szívben lévő érzések túlcsordulása.
A misszióm az, hogy a jó Isten a szeretet, és tényleg azzal tele van az én szívem, és szokták mondani, hogy hozok, hogy vele elő, akár alkalmas, akár alkalmatlan.
Hát igen.
Hát tulajdonképpen azért nem mindig szabad az embereket letámadni közvetlenül azzal, hogy Isten a szeretet, de majdnem. Egyébként, hogyha olyan, ugye nagyon nagy szájú vagyok most, de hogyha olyan lennék, hogy egészen betölt a Szentlélek, akkor ezek a gyümölcsök, amiket az előbb elmondtam, ezek áradnának róla, és ezek biztosan valamiképpen kinyitnák az emberek szívét, mert lehet, hogy a szent lelket nem fogadnák be, de a szeretetet, örömet, békességet, ezeket örömmel befogadják a másik embertől.
Mióta végzed ezt a missziót, hogy embereknek hirdeted a Jóisten végtelen szeretetét?
De édes vagy, vezénylésen keresztül végzem, meg nem tudom, sarki fűszeressel való találkozáskor. Hát mióta élek, gondolom. Nagy családban éltünk, tudod, sokan voltunk testvérek, és nagyon-nagyon jó szüleink voltak, akik nagyon meg tudták teremteni azt a légkört, amiben mi is szerettük egymást. Veszekedtünk jókat, meg nem tudom, mi természetesen az adódik, de nagyon szerettük egymást, és egymásnak is tudtuk adni ezekből a gyümölcsökből azt, ami éppen ottan sikerült megteremtődni.
Gyerekkori mély hitéletről is beszéltünk.
Igen, igen, igen.
De azért ez a sok bölcsesség, ez idővel érkezett
hát
hozzá szerintem.
Mindjártnak szüksége van arra, hogy időről időre nagyon tudatosan a Jóisten felé forduljunk, és megint odaadjuk neki az életünket. Mert azt tudjuk, ugye, hogy bármilyen életállapotban élünk, az életünk az Istené. És valahogy ő a fő tanszak. Na most ezt a házas párok is tudják, egy jó házasságban is tudják, hogy az Isten a fő tanszak, és hát egy zenész is tudja, hogy az Isten a fő tanszak, és a másod tanszak az a karvezetés, és ez nagyon fontos élménye az életemnek valóban.
Úgy konferáltalak föl, hogy karnagy vagy, de te közben tanár is vagy.
Igen,
vagy már
én a Zeneakadémián középiskolai énektanár és karvezető képzőszakot végeztem, és aztán az életemnek volt egy olyan nagyon gazdag és gyönyörű fordulója, amikor elvégeztem a Szapiencia Hittudomány Főiskolának. Az esti tagozaton végeztem már csak, mert ilyen öreg asszonyokat odafogadták be jobban, de hát mégis csak egy hittantanári diplomát szereztem, ami azért volt nagyon jó, mert akkor a papbácsik is megbíztak bennem, és szívesen rám bízták a plébániai hittancsoportot. Budafokon tanítottam akkoriban hittant, és egészen az óvodáskortól az egyetemisták csoportjáig mindegyiket rám bízták egy bizonyos időszakban. Hát gyönyörű volt. Nagyon.
Valami aranyos Szentlélek kiáradási történeted ebből az időszakból, a hittanári időszakból, vagy akár karvezetést?
Egy nagyon megható dolog történt nem olyan régen. Tanítottam egy iskolában, és ott meghalt az egyik nagy lány egy iskolai kirándulás után. Éppen írta be a Facebookba, hogy na, a lányok, mindjárt küldöm a fényképeket. Írták vissza, hogy várjuk, és ekkor lefordult a székről, és meghalt. Most egy három gyerekes családból a nagy lány volt, és hát képzelhetett, hogy szegény szülők milyen nehezen élték azért ezt meg. És utólag derült ki, hogy én ennek a családnak két kisebb gyerekét tanítottam plébániai hittanra Budafokon, csak a nagy lányt azért nem, mert ő már pont akkor iratkozott be ebbe a katolikus iskolába, és ott már minden héten két-három hittanóra volt, úgyhogy őt már nem kellett külön plébániai hittanra hozni akkor. És megvolt a gyászmiséje, és ott álltunk a tanárokkal, szomorkodtunk a család sorsán, és egyszer csak meglátok két gyereket a templom előtt, és akkor jöttem rá, hogy hát hiszen ez ugyanaz a család. És oda mentem ehhez a két gyerekhez, megölelgettem őket, és rám néznek, hogy Mária néni, de nagyon régen nem láttuk egymást igazából, és ezt mondják nekem, tudjuk a válasz Jézus Krisztus. Na és ez nagyon szíven ütött, mert én ezt tanítottam nekik kisgyerek korukba. Gyerekek, bármilyen olyan kérdésetek van, amire nem tudjátok a válasz Jézus Krisztus. És most mondd meg, hogy évek után ilyen nagyon nagy fájdalmukban ez előjön nekik, hogy a válasz Jézus Krisztus, mert erre valóban emberi válasz nincsen hirtelen. Aztán persze, amikor hivatások fakadnak abból a munkából, amit közösen tudunk végezni, az is nagyon jó érzés az embernek, hogy talán sikerült egy picit megerősítenem benne a Szentlélek hívó szavát.
Volt ilyenre példa?
Igen.
És el lehet mondani, vagy úgy érzed?
Nem, inkább még személyes... azért nem mondom el, mert most van abban a döntési fázisban, amikor elfogadták már, de azért még...
Hát akkor ez is a Szentlélekre aztán, van bízva. Hát,
az igazából a Szentlélek kiáradásának a legnagyobb ünnepe nekem az éneklések. Tehát amikor a kórusban ünnepeljük a Krisztus misztériumot. Ugye nem olyan régen volt húsvét, és előtte persze a nagybőt és a nagyhét. Most a nagyhét, hát az csoda, az a mélypont ünnepe. És hogyha sikerül gyönyörűen végigélnünk hűségben, és nem könnyű zenékben, akkor a húsvét úgy fölragyog, hogy valami csodálatos fény ára a szemünk alig bírja. És hát mindig gyönyörű a nagy hét, és mindig azt érzem, hogy az ördög nagyon dolgozik ellenem, tudod? Ugye a nagy csütörtökön előadjuk a Bach Máté Pasiót minden évben. És azért az elég nagy vállalkozás zeneileg, technikailag mondom most, hogy hangszeresek meg legyenek, szólista mindenki, és mindig bele akar köpni az ördög valamiképpen, hogy ne érjen rá egy szólista, vagy az egyik fontos fúvósnak legyen hirtelen koncertje máshol, és legyen elkötelezve hirtelen, és mégis mindig megoldódik. Az ördög nem szeretné, hogy legyen Máté Pasió. Sok száz ember ül és hallgatja, és egészen átjárja a szívüket. Mi ezt magyarul énekeljük. Annak idején még a boldog emlékű Bucsi László atyánktól, papkarnagyunktól tanultuk, hogy bizony nagy csütörtökön a vírasztás eszközeként magyarul kell énekelni Pasiót, mert 2,5 óra hosszat, hogyha németül hallgatsz valamit, az koncert. Egy magyar embernek az koncert. Akkor is, ha kivetítem a szövegét, akkor is, ha olvassa, nem az intellektushoz akarunk szólni olyankor, hanem üljön ott, az evangélista szavából úgy is tudja, hogy merre járunk a történetben, és adja magát át annak a csodálatos dolognak, hogy részt vesz ilyen formában Krisztus szenvedésében.
Megint csak a lélek lesz megszólítva.
Igen.
A Máté Pasió által. Említetted a kórus, most egy kicsit majd beszélünk a kórusról, de én azt szeretem, amikor így bele dalolsz a riportba. Mert volt már felvételünk, és az mindig nagyon jó hangulatot teremtett, és azt említetted, hogy mivel szoktátok kezdeni?
Minden a kórus próbákat szoktuk kezdeni, hogy venik le hátor spiritus. Ugye jöjj Szentlélek Isten, ez a kezdőjének. Azt hiszem, hogy vannak kórusok, akik ezt valamiképpen beleszövik a kórus próbájukba. Vannak olyanok, akik esetleg a végén mondják el, de mindenképpen ez nagyon szép. És volt mindig a Gregorián vers, ugye a Szent Imre gimnáziumban tanítottam, 8 évig kijártam a Szent Imre gimnáziumot, előtte a Váci utcai zenei általános iskában tanítottam 28 évig, ez egy nagyon hosszú és gyümölcsöző időszak volt, de a Szent Imrés éveimet nagyon szerettem, és ott minden évben megrendeztük Rajecki Benjamin nevére az országos Gregorián és népzene versenyt. És hát az csoda dolog volt, képzeld el, ugye a gyerekeknek csak egy énekorájuk volt egy héten, viszont a kicsiknek kötelező, hogy így mondjam, tehát órarendbe beépített kórusuk volt. Na most ezért nekem volt egy olyan 80-90 erős gyermekkarom. És azokkal mentünk a Gregorián versenyre. A nagyobbakkal is mentünk, de ezek a kicsik nagyon sokan voltak ahhoz, hogy nagyon precízen és gyönyörűen megtanulják a Gregorián kacskaringókat heti 2 próbában. Minden áldott nap ott voltunk a 3/11-es szünetben az aulában, mondjuk, hogy aki él és mozog, oda jön és gyakorolunk. Na most persze képzeletet, hogy a többi gonosz nagykamasz hátam mögött komédiázva vezényelgetett, rögtett a kicsiket. Akkor egyesek oda jöttek, hogy Mária néni, miért van mostanában minden nap koncert az aulában? De ez valami olyan jót tett nekik, tudod, mert egy kisgyerek az nem kottából énekel, hát az addigra már kívülről énekel, mire egy versenyre megy, és azért ezek nagyon bonyolult kacskaringok voltak, úgyhogy annyira édesek voltak, mert rohantak oda tornaóráról, akkor mentek tovább, minden, de ez volt az a szünet, amikor a reggelit már nem adták, és az ebédet még nem, úgyhogy itt nem lehetett arra hivatkozni, hogy táplálkozik, és ott álltak édeskék, és fújták, annyira jó érzés volt, és hát akkor ez a Spiritus Domini replivitor benterrarum, úgyhogy az Úr lelke betölti a föld kereksége, és akkor az fújta ottan csillogó szemmel, egy csomó ilyen kis töpörtű, édesek voltak.
De tudod, ez egy nagyon jó ötlet, most túl azon, hogy a gyerekek nem biztos, hogy szerették, mert szünet volt, meg most miért kell énekelni, de ugyanakkor az ének betöltötte az aulán keresztül az egész épületet.
Persze, mindenki úgy élvezte, a nagyok nagyon élvezték, hogy nincs bajuk vele, de a kicsik meg büszkék voltak, hogy tulajdonképpen nagyon szerették, mert mondtam nekik, figyeljetek, az jön ide, aki tud. Aki nem tud, az nem jön. De aki szélhámos és nem jön, az szégyelje magát. Ez a záloga annak, hogy gyönyörűen énekeljétek a versenyt. És akkor mindig megkaptuk az aranyminősítést, meg a kiemelt arany, meg nem tudom micsoda, akkor bezzeg már nagyon boldogok és büszkék voltak, hogy Mária néni bejött, sikerült.
Na akkor a mostani kórus. Mert a kórus életetekben is volt változás, helycsere volt.
Igen,
valahogy.
Tulajdonképpen a mostani kórus, ez a Liszt Ferenc kórus, ez a Pesti Ferences templomban alakult. A közvetlen alakulása az 70 évvel ezelőtt történt, úgyhogy idén lesz nagy ünnepi 70 éves jubileum Krisztus király vasárnapján. De volt ennek még valami előtörténete is, ezt annak idején még Gergely Feri bácsi mesélte el azoknak, akiket az érdekelt, különösen, mert az Ádám Jenő nagyon jó nevű, persze zenepedagógus, ő is vezényelte azt a kórust valaha, de a mi látóterünkben ez az utolsó 70 év van, amikor a háború után újra alakult a kórus. És a Bucsi László atya már 54 óta vezényelte, őt 54-ben szentelték, és akkor a főpásztora direkt azért rendelte őt abba a templomba, hogy hozza föl a zenei életet. És akkor ez a kórus gyönyörűen működött, mindaddig, amíg a rendszerváltozás után vissza nem kapta a ferences rend a templomot, és akkor, hát aki nem ferences atya volt, ugye Bucsi atyánk is egyházmegyés pap volt, akkor őt elküldték egy olyan templomba, ahol egyházmegyés terület volt, és ott szolgálhatott tovább. De azt mondta neki a főpásztor, hogy vigye magával a kórus, mert neki olyan mértékig az élet műve volt az a kórus és a zene, amit azzal tudott művelni, hogy vigye csak. És akkor valóban követtük, és végül is volt egy ilyen stabilabbnak mondható hosszabb időszak a Budafok belvárosi plébánia templomban, hova mentünk utána, de sajnos ő kapott egy infarktust egyszer egy vezénylés közben.
Bucsi atyára.
Bucsi atya, igen. És akkor szegény ott nagyon viassárga arccal feküdt az előterébe a karzatnak, és mondta, hogy a farkas csinálja tovább. Én voltam a farkas. És ez pont egy Mozart Requiem előadása első néhány üteme után történt. Akkor odaálltam, és elvezényeltem a Mozart Requiemet, és aztán másnap Schubert G-dur mise volt, és karácsonykor pedig Beethoven C-dur mise. De ez nagyon hirtelen szakadt rám. Meghalt ő szegény éppen 20 éve. De hálás vagyok, hogy az ő örökségét örököltem, mert így örököltem meg Máté Pasiót, meg Liszt Krisztust, meg Händel Messiás persze, meg koronázási misét. Tehát olyan csodálatos zenéket örököltem, amiket én ilyen kis karnagy néni létemre nem mertem volna elkezdeni, vagy nem mertem volna kikezdeni ezekkel, Bahámom is, hát zenék, zenéi, ezek mind, és hát ezeket mégis csak többször vezényelhettem. Bach Máté Pasiót is, 17-szer vezényeltem már, mert 17 ilyen egymás követő évben volt minden nagy csütörtökön. De nagyon nagy dolog. Azt tényleg azt hiszem, hogy a legcsodálatosabb zene, ami létezik.
Visszatérünk majd a kórusra.
Igen.
De most az előbb mondtad, hogy ez egy 2,5 óra. A közönségnek meg kell érinteni a lelkét. Te 2,5 órán keresztül komoly fizikai munkát végzel. Ez egyszer biztos. És a lelkedet hogy érinti? Mondjuk 17 vezénése után. 17
ja, gyönyörű,
szerint.
Gyönyörű.
Mindig gyönyörű.
Gyönyörű. És tudod, előtte van mindig egy úgymond főpróba, de hát egy 2,5 óra is csak azért, mert van néhány ária, amit ki kell húzzunk, mert nem lehet a közönségtől többet elvárni, mint hogy 7:30-ig ott üljön. Tudod, nincs szünet, nincs mosdó, nincs büfé, nincs semmi. Beülod a szegény, és már részt vett nyilván a nagy csütörtöki esti szentmisén. Az embertelen már annál többet kívánni, úgyhogy egy-két olyan áriát kihúztak már a régebbiek volt. voltak ilyen bölcskarnagyok, akik annak idején összeültek, és tudták, hogy ezt hogy kell csinálni, én már csak örököltem. Tehát így 2,5 óra. Na most a főpróba az még mindig nagyon zivataros, mert az ember próbálja megtalálni a jó tempókat, meg a különböző hangszercsoportokkal, ugye jól kell bánni, ott a dupla zenekar is van. De az előadásnál, mikor beszállunk ebbe a dologba, attól kezdve nincsen kínlódás, tudod, hogy most kinek hogy intek, meg mit intek, hanem beszállunk ebbe a gyönyörű folyamatba, és 2,5 óra múlva szállunk ki belőle. Ez valami gyönyörű. Soha nem éreztem a fizikai fáradalmát ennek. Soha az életemben. A hámolmise is körülbelül ilyen terjedelmi, és a legnagyobb gyönyörűség. Most bevallom itt a Mária Rádió hallgatójának, hogy a világon a leggyönyörűbb dolog vezényelni.
Nem szóval énekelni, inkább vezényelni?
Vezényelni, az olyan csodálatos, hogy összefogni ezt a sok jóindulatú, nagyszerű embert, és küldeni a Jóistennek a hangot. Jóisten dicsőségére.
Na, térjünk vissza akkor most a kórushoz.
Tehát a kórus ilyen formában átkerült Budafok belvárosra, és onnan tovább került valami oknál fogva a belvárosi Szent Mihály templomba. És ott Füzes Ádám atya befogadott minket, és hát nagyon vidám életünk volt, ott tényleg ő egy csodálatos közösség teremtő, közösség építő atya, és ezért nagyon jó volt körülötte lennünk, gyönyörű liturgiákat ünnepeltünk, nagyon örült mindenki. És akkor aztán egyszer csak olyan furcsán alakult az élet, hogy a belvárosi templomot elkezdték tatarozni, főplébeni a templomot, és akkor ők is átkerültek emide, és akkor hirtelen aztán túl sok volt ott a kínálat ahhoz képest, amennyi a kereslet volt, úgyhogy nekünk nem jutott olyan nagyon sok énekelni való, mint amennyi azelőtt jutott. És akkor azt gondoltuk, hogy elmegyünk oda, ahol szívesen befogadnak, és kellünk, mert hát abban a templomban meg nem volt kórus, ez pedig a Boldog Meszlényi Zoltán templom, Musis Tóni atyával, az a szakállas atya ott a Szent Adalbert plébániában. És annyira jó, ezt a templomot éppen akkor szentelte föl a főpásztor, mondjuk egy évvel azelőtt, mint hogy mi oda bekérezkedtünk, és egy jó barátunk, kóruspár, házas pár, az egyúttal a Tóni atyának is a hívei közé tartozott, és őket kértem meg, mint ilyen pajzsot tartottam magam előtt, mondom, de Jóska, gyere már el, menjünk el a papothoz, és kérdezzük meg, hogy befogadna-e minket Máté pasióra. És akkor elmentünk, és annyira átéreztem a Tóni atyán ezt az aranyos tartózkodás, hogy Jézusom, jön egy női karnagy, te jó ég. Már az egyik is baj, de a másik aztán az így a nő kezében fakanál való, ezt tudjuk minnyáján. Na de hát nagyon jó sikerült a beszélgetés, és akkor ő kérdezte, hogy de hát akkor már miért nem kezdjük el a nagy hetet virágvasárnappal, és akkor hát ő is élvezte, mert ez egy gyönyörű új templom, egy nagy platóval a templom előtt, szépen van megépítve az Etele út elején, hogy egy lépcsősor vezet föl, és így a templomnak a földszintje az első emeleten kezdődik, hogy így mondjam. Tehát nem az utca szintjén megyek be a templomba, hanem egy ilyen kiemelt, valami nagyon szép, és hát onnan gyönyörűen lehet persze vonulgatni, nagyon szépen lehet a liturgiát megrendezni, és ez nagyon jó. Úgyhogy akkor volt az első alkalom, hogy az egész nagy hetet ott végig zenéltük, meg a húsvéti misét. Húsvétkor Mozart koronázási mise volt, általában az szokott lenni, mert ahogy szoktam mondani egyszerűbben a kórustagoknak, azért kell ez, mert ebben van dob meg trombita, ami viszont nagyon kell a Händel hallelujához.
A Szentlélekhez lépünk most vissza, mert azt mondtad, igen, hogy igen. Akkor érzed igazán, amikor vezényelsz.
Tehát a Szentlélekhez visszalépve tudjuk, hogy ő az Isten szeretetének a kiáradása, azt is tudjuk persze a Szentírásból, hogy mikor Jézus azt mondja, hogy jobb nektek, ha elmegyek, mert ha nem megyek el, akkor nem küldöm el a Szent Lelket. Gyerekkoromban mindig azt gondoltam magam, hogy dehogy jó nekünk, hogy elmegy, de hát persze most már tudom, hogy ez a érdekes szó fordulat az arról szól, hogy kiárasztja nekünk a Szent Lelket. A Szentlélek minden. Nem mondhatjuk másképp, hogy Jézus Krisztus az Úr csak a bennünk élő Szentlélek által. És ő az, aki éltető fény. Van egy olyan gyönyörű írást olvastam itten. Fölolvashatom, mert nem tart sokáig. Ezt egy Gálos László nevű embernek a könyvéből találtam, aki ezt 1933-ban írta. Azt mondja, kicsoda tehát a Szentlélek Úristen. Isten végtelen gazdag életének, az istenségben benne maradó kiáradása, ennek a gazdag életnek reprezentánsa. Isten végtelen alkotó erejének önmagával egyenlő alkotása. Isten végtelen jóságának szeretet és ajándék áradása, és Isten belső boldogságának egyik boldogító személyes tényezője. Benne dobog, és belőle árad ki Isten eleven életbősége, benne lángol a világító, de melege miatt meg megközelíthetetlen, titkos, isteni szeretet soknyelvű lángja. Ez egy ilyen szenvedélyes, kicsit a prohászkai stílusban író. Tehát ő a minden, ő a kifejezése az Isten végtelen gazdagságának és nagyon nagy szeretetének. És amikor az apostolok kérdezik, ugye elmennek a térítő útjukon, és kérdezik, hogy megkaptátok a Szent Lelket. Még csak azt se tudtuk, hogy van Szentlélek. Van a Szentírásban egy pár ilyen számomra jól pofán hangzó válasz, hogy még csak azt se tudtuk. És akkor tényleg így van, hogy az emberek legnagyobb többsége még csak azt sem tudja, hogy van Szentlélek. Szóval hogy elmegy az emberek mellett, tudod, elmegy az ünnep, akkor volt egy húsvét, akkor nyuszi jött, meg tojás, locsoltak. Akkor most megint itt van ez az 50 nap, olyan, mint a húsvétnek a kiáradása 50 napon keresztül. Majd megjön a pünkösd, akkor majd biztos pünkösdi királyt választanak valahol meg. Szomorú az, hogy a legmélyen szántóbb isteni szerelem megnyilvánulások vonulnak el az emberek mellett, és még csak nem is tudnak róla. Sajnos nem személyesen mentem a Brenner János boldogavatására, de elhatároztam, hogy a tévén minden esetre végignézem hűségesen. És ahogy mentem hazafelé, láttam, hogy olyan sok ember áll az utcán, miért nem szaladtok haza a tévéhez, hogy megnézzétek ezt. Hát ez az egész katolicizmusnak egy csodálatos ünnepe, az egész világnak tulajdonképpen nem, de hát a magyaroknak egész biztosan, hogy ez a csodálatos vértanú pap most hát a boldogok közé emelkedett. Tehát valahogy tudod, ez a két szint, nem jó ezt így mondani, mert persze össze van fonódva éppen a Szentlélek mindent árasztó, csodálatos bennünk léte miatt, de hát mégiscsak van transzcendencia. De a legtöbb ember úgy él, mintha nem volna. Tehát az emberek elutasítják magukról az Istent, és hogyha Isten nélkül él, akkor nem tudja az élet civilizációját növelni, éltetni, hanem csak a halál civilizációját. Tehát az ember természetes közege az Isten, hogy így mondjam. Na most, hogyha az Istenből kiszakítják, ezt a bíró püspökatyától hallottam egyszer, hogy az állat is megvadul, hogyha kiszedik a természetes közegéből. Tehát az ember is megvadul sajnos, hogyha ebből a természetes közegéből, természet feletti közegéből, aki maga a jó Isten, abból kiszakad, vagy bele se kerül valami oknál fogva, akkor sajnos az a helyzet, hogy megvadul. Nem tud az élet barátja lenni.
Ahelyett, hogy ezeket a gyümölcsöket, amit itt a műsor elején felolvastál, ahelyett, hogy inkább ezeket gyűjtenénk be.
Igen, azért biztos vagyok abban, hogy a mondjuk a most hitetlen ember, nem szeretem nagyon a kifejezést, de mégis most így fogok fogalmazni, hogy a hitetlen emberrel találkozom, akkor nem ez a sok szép íromány hatná meg őt, hanem az, hogy valóban árad-e belőlem a kedvesség, a jóság. És azért ezen keresztül megérinteni őt az Istennek a szeretete.
Na de belőled árad? Hát így kezdtem az egészet, hogy belőled a derű és a jóság árad.
Adná a jó Isten, hogy mindig áradjon.
Még egy kérdés mindenképpen van, amit szeretnék feltenni. Ugye ez az 50 nap a pünkösd előtti készülődés, és elérkezünk pünkösdhöz. És a kórus életében ez mit hoz? Milyen zenéket, milyen fellépéseket?
A kórus életében nagyon fontos, hogy pünköskön együtt legyünk, és annak ellenére, hogy a háromnapos szünet, ugye megint szombat, vasárnap, hétfő, az belelép ebbe a ünneplési kedvünkbe, azért mégis ők nagyon gyönyörűen megértik, hogy a pünkösd az egy fő ünnep, és együtt kell lenni, úgyhogy csodálatos motettáink vannak pünkösdről, Szentlélekről, hát az Eszterházi Veni Creator Spiritus, de egyéb is mindenféle szentlelkes gyönyörű énekek, és valószínűleg ezt fogjuk csinálni, hogy népmisét énekelünk, tehát valamelyik orgona kísérletes misét, amit a néppel közösen énekelünk, és utána minden lehetséges helyén a szentmisének, ahol ez megfelelő időben van, akkor viszont rengeteg motettát énekelünk, és együtt vagyunk, tudod? Tehát aki csak teheti, együtt van. Ugye ez egy felnőtt kórus, unokák vannak már, meg nem tudom, tehát valamennyire ki vannak ők is téve a család vágyának, hogy el akarnak-e menni, vagy nem, de azért a többsége mégis csak olyan, hogy önmaga dönti el, hogy mit csinál. Annyira szép, amikor egy olyan ünnepünk van, ahol ez a bizonyos két esélyesség megvan azért, hogy most ki jön, ki nem jön, akkor olyan büszkén hozzák magukat, még boldogabban és nagyobb öntudattal érkeznek meg egy ilyen éneklésre, mint egy rendszeresen beiktatott vasárnapi éneklésre, mert olyan van az arcukon, hogy itt vagyok, én is itt vagyok, na itt vagyunk, énekeljünk.
Tehát, ünnepeljük együtt a Szent
Igen, élet, igen, igen, tehát annyira jó, hogy a kórus is fölvállalja ezt, tehát ez egy komoly missziós munka olyan értelemben, hogyha tényleg nagyon szépen sikerül az éneklés, akkor fölemeljük az emberek szívét, és én azt hiszem, hogy szépen szokott sikerülni az éneklés, és az emberek visszajelzéséből azt halljuk, hogy örülnek, hogy ott vagyunk. És a Tóni atya pedig rendkívül kedves, tudod, fölszól időnként, hogy kórus énekeljen még.
Most az idei pünkösd egy nappal egy liturgikus ünneppel gazdagodik, ugye? Pünköst hétfőn.
Úgy van, ennek nagyon örülök. Mert egyébként a pünköst hétfőnek ilyen értelme nem volt értelme, ugye, mert ez egy civil kezdeményezés volt, hogy ragasszunk hozzá még egy napot, úgyhogy ez most nagyon szép lesz. Hétfőn nem fogunk énekelni, de hétfőn együtt leszünk viszont a kórussal, meg a Tóni atyával talán valamilyen formában, és ez nagyon jól fog esni mindenkinek.
Nekünk itt a Mária Rádióban különösen nagy ünnep.
Nektek bizonyám, annyira szép.
Ez az új liturgikus ünnep. Mivel tudunk elköszönni a hallgatóktól, Mari?
Hogy a hallgatóktól hogy is köszönnék el? Pünkös, még az egy ilyen érdekes dolog, ugye a pünkösnek a hagyománya, tehát a ószövetségi pünkös, és aztán, hogy az új szövetségi hogy van. Tehát ugye az aratás ünnep volt, de mindig mondták, hogy a hetek ünnepe, meg az 50 ünnep, mert ott is már a zsidóságnak az 50-es nap, az a sínai szövetségig eltelt idő volt, és azt nagyon tiszteletbe tartották, és tulajdonképpen az új szövetségben is ez történik meg, hogy a 50-es nap, az 50. napon kiárad a törvény, és megszületik az Anyaszent Egyház. Tehát akkor árad ki a Szent Lélek, ugyanúgy, ahogy Mózesnél, ugye a Sinai hegyen ott nagy füst, meg fény, meg nem tudom milyen tünemények közepette, ugye leszállt az Isten, és odaadta a törvényt. Hát itt pedig pünköskor nagy fény, és lángnyelvek, és mennydörgés közepette leszáll a Szent Lélek, és megalapítja azt a erőt és bátorságot, ami kiárad az apostolokból, és azok az apostolok, akik bezárkóztak félve, egyszer csak a bátorságnak, az erőnek a lelkét megkapják. Tényleg azt üzenem a hallgatóknak, hogyha egyáltalán hát illik ezt így mondanom, hogy bízzanak az Isten végtelen irgalmában. Nagyon szereti őket. Őket személy szerint szereti. Mindenkit személy szerint szeret.
Én pedig azt szeretném, ha még egy picit énekelnél a végére valamit.
Jöjj, Szent Lélek, Úristen, árazd reánk teljesen, mennyből fényességedet, jöjj el, jöjj, Szent Lélek, Úristen.
Nagyon szépen köszönöm Farkas Mária karnagynak a beszélgetést, Perccel Éva műsorát hallották.
Az elmúlt fél órában Perccel Éva pünkösdi műsorát hallották, aki Farkas Mária karnaggyal beszélgetett a Szentlélek mindennapi jelenlétéről.